Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Úrunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből, a 37. verstől a fejezet végéig. Így szól hozzánk Isten igéje. Amikor ezt hallották, mármint Péter pünkösdi prédikációját, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében a bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát, mert tiétek ez az ígéret és gyermeketeké, sőt mindazok is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is a lelkükre beszélt, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre az elfajult nemzedéktől, akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon, mint egy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csodaját történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban. És amikor házalként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünk befogadását. Imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus! Köszönjük az egyház csodáját! Köszönjük, hogy a világ kezdetétől fogva hiszünk, hogy annak végezetéig lesz egyház. Köszönjük, hogy ma is van. Köszönjük, hogy annak mi is a tagjai lehetünk. És kérjük szépen, hogy munkálkodj, hogy a te egyházad folyamatosan növekedjen, be tudja tölteni a küldetését. Segíts, hogy lélekben el ne csüggedjünk, tőled el ne szakadjunk, el ne távolodjunk, hanem maradjunk mindig meg a te hűséges gyermekeidnek. Köszönjük, Úrunk, az első gyülekezetet. Köszönjük azokat, akik hittel neked szentelték az életüket. Kérjük szépen segítsd, hogy egyre többen legyenek itt a mi gyülekezetünkben is, fiatalok és idősebbek, akik neked szentelik az életüket. Te utalon járnak és a te akaratodat követik. Kérjük szépen, hogy bocsáss meg nekünk, amikor éppen ez hiányzik az életünkből. A teljes odaszentelés, a dolgainknak, a beszélünknek, a gondolatainknak. Kérjük szépen segítsd, hogy téged tudjunk szolgálni, és a te utadon járva egyszer majd a mennybe juthassunk. Bűnbánattal valljuk meg, Úrunk, hogy annyit vétkeztünk ellened, és éppen a legnagyobb bűnünk az odaszentelődésnek a hiánya. Tudjuk, hogy ez meglátszik a szavainkon is, a cselekedeteinken is. Ez van a mulasztásaink mögött. De könyörögve kérünk, hogy bocsáss meg a mi bűneinket, tisztíts meg bennünket. Kérünk, hogy ajándékozz nekünk a szentek hófehér ruháját. És kenyelemből, megújult szívvel, hogy tudjunk teljesen téged követni. Ezért kérünk és könyörünk, Úrunk Istenünk, szólj hozzánk, tégy készé, tégy képessé a Te akaratod követésére. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A 294. dicséretünket énekeljük el, 294. dicséretünknek az első versét. Arra szeretném kérni a testvéreket, hogy egy kicsit változtassunk az eddig megszokott rendet. A gyerekek a gyerekisten tiszteletre már az ének megkezdése után menjenek ki a hitoztatóval, és a karonülő gyerekek számára pedig a szokott rendszerint megtartjuk a kivetítést. Oda majd a feleségem, mert kiürítja majd ki azt a helységet, ők az ének eléneklése után tudnak oda kimenni, ott televízió keresztül megnézhetik a templomba zajló Isten tiszteletet. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igényét, amivel szól hozzánk a Márk evangélium a harmadik részéből, a 20. verstől a 21. versig, majd a 31. verstől a 36. versig. Így szól hozzánk Isten igénye. Azután hazament, és ismét összegyűlt a sokaság, úgyhogy ők még enni sem tudtak. Amikor ezt meghallották hozzátartozói, elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták, magán kívül van. Ekkor megérkeztek anyja és testvérei, kint állva beküldtek hozzá, és hívották őt. Körülötte pedig sokaság ült, és szóltak neki. Íme anyák, a fivérei és nővérei, odakint keresnek téged. De ő így válaszolt nekik. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? És végignézve a körülötte körben ülőkön így szólt. Íme az én anyám, és az én testvéreim. Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem, és az én anyám. Amen. Foglaljuk el a helyet. Kedves testvérek, Jézus családja gyülekezett. Ő maga mondta, kik az én nőtestvéreim, fitestvéreim, és ki az én anyám. És rámutatott a gyülekezetre, azt mondta, hogy ők azok, ti vagytok azok. Mi volt ennek az előzménye? Jézus, hogy nagy sokaság gyülekezett már. Látták a csodáit, hallották a tanítványait. Tanításait. Sok beteget meggyógyított. És volt egy gyógyítása, ami szombaton történt. És ezért a nép vezetői, a farizeusok körülvették Jézust, és egy óriási nagy vita, perlekedés keletkezett. Elment ennek a híre szinte az egész országban. Ott van egy hatalmas rabbi, csodákat tud tenni, de a szombatot, a legfontosabb törvényt nem tartja be. Féltek Jézus szülei és testvérei. Lehet, hogy az édesapja már nem él, tehát az édesanyja és a testvérei féltek, hogy Jézussal valami végzetes nagy baj fog történni. És éppen ezért elmentek, hogy bolondán nyilvánítsák. És rákényszerítsék arra, hogy hagyja apa a maga megváltói munkáját. Így olvassuk az igében, elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták, magán kívül van. Az volt az oka mindennek, hogy Jézus szombaton gyógyított. És meg akarták akadályozni, hogy a nép vezetői szembe forduljanak Jézussal, és elpusztítsák. Ekkor érkeztek meg Jézushoz, és azt olvassuk az igében, hogy itt egy hatalmas nagy vitabeszéd részesei lettek a szülei. Vagy azután érkeztek. Az ördög szövetségesének mondták Jézust a nép vezetői. Jézus azt felelte erre, hogy ha valaki a szentelket károlja, ami benne van, akkor az nem bocsáthatik meg neki soha. És utána tanította sokasan. Ekkor meg is érkeztek az édesanyja és a testvére. És hívatták ki Jézust. Nagy sokaság, örömmel hallgatják a tanítványok. Illene Jézusnak kimenni, de tudja, hogy kint mi zajlik. És éppen ezért nem ment ki. Hanem ezt a kérdést tette fel, hogy ki az én fitestvérem, nőtestvérem és anyám. Aki hallgatja az Isten igéjét, az az én nőtestvérem, fitestvérem és anyám. Jézus családja a gyülekezet. És nekünk a gyülekezetben úgy kell élnünk, hogy minden nap tudatosítsuk, hogy egy család vagyunk. Ebben a családban nem egyforma minden. Mint ahogy minden családból különböznek a tagok. Különböznek a gondolatmenetek, a pártállások, a közélethez való viszonyulások, tehát különbözünk egymástól. És mégis szeretettel elfogadjuk a családunk tagjait. Vannak, akikre legyintenek és mondják, hogy jó, a Pali bácsi gyerekkorában is ilyen volt, emlékszünk rá, a másikról is mondanak valamit, de mégis mindenki tudja, hogy egybe tartozik ez a család. Az ifjúsági csoportban azt tapasztaljuk, hogy növekszik az ifjúsági csoport. Istennek megyen hála, örülünk ennek. De a növekedésből is adódtak nehézségek. Például egymásnak, a fiataloknak az elfogadása, vagy a befogadása a közösségbe. Ott, ahol él egy közösség, ott vannak nehézségek egy családon belül is. Ahol halott a közösség, ott nincsenek semmiféle nehézségek. Jézus családja mindenki számára nyitva áll. Abban nincs senkinek előjoga. nem mondhatja azt, hogy én már régóta itt vagyok, senki nem mondhatja azt, hogy nekem bérelt helyen van a templomban, mindnyájan a gyülekezetben egyformán vagyunk egymásnak a testvérei. Jézus úgy beszélt húsvét után a tanítványokról, mint a testvéreiről. És amikor Máriával találkozott húsvét hajnalán, akkor azt mondta, hogy menj el, és mondd meg a testvéreinek. És nem a vér szerinti testvéreire gondolt, hanem a gyülekezetre. Mondd meg a testvéreinek, mondd azt, hogy én élek. Mondd el, hogy menjenek, és akkor megadta a helyet, hogy hol fog találkozni velük. A testvériség alapja a gyülekezetben a kölcsönös megbocsátás. Tehát a gyülekezet egy család. És ennek nagyon szép példáját adta Jézus. Sokszor elmondta a tanítványainak, hogy mennyire szereti őket. Szükségem volt a szeretetükre. Ugyanúgy nekünk is szükségünk van egy családban, hogy szeressenek bennünket, és hogy mi is szerethessünk másokat. Amikor Péter megtagadt őt háromszor, akkor megkérdezte tőle, hogy szeretsz engem? Háromszor kérdezte meg. Örült a vele való közösség. És mégsem akarta magához láncolni őket. Egy rendkívül nehéz dolog. Más dolog az, hogy egy családban szeretjük egymást, és megint más dolog az, hogy valaki a családtagját magához láncolja. Nagyon közeli kapcsolatunkban éltünk át egy drámai esetet. Egy édesanya egyedül maradt a felnőtt fiával. Elteltek évtizedek az apa halála után, ők ketten mindenben egymásra számíthattak. Nagyon-nagyon idős korában meghalt az édesanyja. A fia akkora már 50 feletti volt. És a fia nem tudta elviselni az édesanyja halálát, és öngyilkos lett. Magához láncolt ez az édesanyja a gyermekét. A szeretet kötelékével is, aranyszállal is lehet a gyermekünket magunkhoz láncolni. Nem engedte a gyermekének, hogy párkapcsolata legyen. Megtalálta az anyai fortéjával azokat az apró fogásokat, ahogyan a gyereknek minden idejét elszámoltatta, magához láncolta a gyerekét. Nem engedte, hogy kirepüljön. És amikor meghalt ez az édesanyja, akkor a gyerek nem tudott a talpára állni. Mondom, más dolog éreztetni valakivel, hogy szeretem, és a szeretet légkörében ez az ember a maga lábára fog tudni állni, mert a szeretet az a légkör, amiben valaki igazán fel tud nevekedni, és önállóan tudni. És megint más dolog magunkhoz láncolni. Azt, aki szeret minket. Talán mondhatom, hogy ez nem igazi szeretet. Az igazi szeretet két szív személyes kapcsolatának az öröme. Egyfajta közösség. Nem tudom, emlékezünk-e Mária és Márta történetére. amikor Jézus meglátogatta ezt a két testvért, akkor Márta szorgoskodott. Mária pedig leült Jézust hallgatni. Sok mindent megtanulhatunk ebből a történetből. Azt is megtanulhatjuk, hogy a szeretet nem azonos az egymás szükségleteiről való gondoskodással, inkább az egymásra figyeléssel. Kellenek a szolgáló tettek, de a családi szeretet lényege az, hogy egymásra figyelünk. Nem csak a szavaira, hanem a szívére is. Nem kötünk bele abba, amikor valami rosszul mond, vagy valamit rossz hangsúlyjal mond, hangosabban vagy halkabban, hanem figyelünk arra, amit a szíve akar közölni velünk. Jézus és tanítványai szeretet kapcsolatából tanulhatjuk meg, hogy milyennek kell lennie minden gyülekezetnek. Ezt így jellemezhetem, hogy testvéri közösségnek kell lennie. Testvérinek, és nem baráti közösségnek. Biztos ismerjük mindnyájan azt a régi viccet, nem mondom el, hogy nem barátai, hanem testvérei vagyunk egymásnak. A barátokra az a jellemző, hogy azok barátkoznak egymással, akik egyféleképpen gondolkoznak. A testvériség pedig egy olyan dolog, amit nem válogathatunk meg. Arról nem tehetek, hogy ki a testvérem. Az nem tőlem függ. A barátság viszont igen. Egy a mennyei atyánk, egyformán szeretjük Krisztust, mindnyájan mások vagyunk, és annak ellenére, hogy mindnyájan mások vagyunk, egymásnak a testvérei. Biztos már nagyon sokan a fiatalabbak közül nem emlékeznek arra, hogy 1993-94 fordulóján volt egy nagy vita a mi országunkban. Horthy Miklós újra temetésével kapcsolatban. Akkor úgy érezték bizonyos emberek, hogy neki kötelességük állást foglalni. Vagy ide állni, vagy oda. Nagyon sok gyülekezetet megosztott ez. És nagyon sok gyülekezetből éppen emiatt bizonyos emberek kimaradtak. Én emlékszem, hogy ugyanezt történt az akkori gyülekezetünkben is. Főleg az akkori művész világban érezték úgy, hogy most nagyon ki kell állni. Most állást kell foglalni. Most egy olyan történelmi pillanat van, amikor le kell tenni az embernek a kapcsolat. Ezt kell megérteni, hogy a gyülekezetben nem szabad így viselkedni. A gyülekezetben testvérek vagyunk akkor is, hogyha bizonyos dolgokban nem értünk egyet. És tudjuk, vagy sejtjük, hogy valaki így gondolkozik, a másik meg így gondolkozik. De van annyi bölcsességünk, hogy annak ellenére, hogy különbözőképpen gondolkozunk, Krisztushoz fűzött szeretet fontosabb annál, mint ami elválaszt. Azt köt össze bennünket, hogy Krisztus szeretjük, és hátsó sorba teszünk mindent, ami pedig egymástól elválaszt bennünket. mindig nagyon fájdalmas dolog, amikor valaki ilyen hitvány okok miatt kimarad a gyülekezetből. Tehát az szokott történni, hogy vannak ilyen állásfoglalások, meg olyan állásfoglalások, mindegyikben vannak szélsőségek, valaki ilyen szélsőséggel ragadtatja magát, aztán szégyelli a korábbi véleményét, és elmarad a gyülekezetből. Pedig akit szeretünk, az pótolhatatlan. Hiába mondják, hogy tele van a temető pótolhatatlan emberekkel, ez nem igaz. Az emberi kapcsolatainkra nézve, a családi kapcsolatainkra nézve, pótolhatatlanok vagyunk. Nagyon rég történt az az eset, hogy valakinek meghalt a nagylánya. Nem emlékszem egészen biztosan az életkorára, de vagy 19 éves volt, vagy 21 éves volt. Váratlanul halt meg egy betegségben. És éppen akkor a gyülekezetben valaki egyedül maradt. Egy hasonló korú nagylány. És nem volt senki, aki a gondját viselje. Mindenki azt hitte, hogy az lenne a legtermészetesebb, hogy az egyik család elveszítette a nagylányát, a másik egyedül maradt, hogy találjanak egymásra. És ez az egyedül maradt szülői pár azt mondta, hogy ők nincsenek kész. Nem lehet elcserélni a halott gyereküket egy élő gyerekkel. Az egészen más. Ugyanígy van a gyülekezetben is. Attól, hogy jönnek újak, attól lehet, hogy a férőhelyek nem maradnak üresek, de egy szeretett kapcsolatunk megsemmisül. És valakit elveszítünk, aki fontos volt a számunkra. Őt nem pótolja az, hogy majd jönnek újak. Ha igazán szerettük, akkor vele szeretnénk együtt lenni. Ezért kell nagyon vigyázni, hogy hitvány napi dolgokkal a gyülekezet szeretet kapcsolatát ne tegyünk tönkre. A gyülekezetben a testvériséghez hozzátartozik az, hogy nézőből résztvevőké kell lennünk. Nem nézői vagyunk egy Isten tiszteletnek, hanem résztvevői. Magunk is cselekvői. Magunk is tehetünk azért, és tehetünk arról, hogy milyen a gyülekezetünk. Ha a másik beteg, akkor meglátogatjuk. Nem csak nézők vagyunk egy másik nézővel együtt, hanem közösségünk van egymással, és a betegre gondot viselünk. Akiket még nem láttunk a templomban, azoknak köszönünk. Most idén elmaradt a nyári hitmélyítő hetünk, de a megelőző hitmélyítő héten arról beszéltünk a gyülekezetben, hogy milyen jó lenne, ha néven köszöntenénk egymást, akiket ismerünk. Ha van egy idősebb férfi, és valaki tegeződik vele, akkor azt mondja, hogy szervusz, Pali bátyám. Néven szólítjuk egymást, mert testvérek vagyunk. Megtanuljuk egymás nevét. És ha jön egy idegen, akkor az ő nevét is megtanuljuk. És amikor mi egymást néven köszöntjük, akkor ő is hamar megtanulja azoknak a nevét, akik itt vannak a templomban. Be tud kapcsolódni. Nem azt éli át, hogy egy idegen közösség, akikről nem tud sem. egyszer egy lelkészi konferencián voltunk. Akkor még kicsit komolyabban vették, hogy egy lelkészi konferencia egy hétig tartott. Ott volt egy idős lelkipásztor, akihez korábban nagyon jó kapcsolat fűzött, de valami miatt ez a kapcsolat meghidegedett. Elszakadtunk egymástól. Én is szolgáltam valahol, ő is szolgált valahol. Elszakadtunk egymástól. Nagyon nagy hírnevű lelkész volt az illető, és emlékszem, hogy nem csinál semmi mást, csak egész héten mellé ült. Kifejezte a szeretetét. Sokszor csak ennyit kéne csinálni. Jön valaki idegen, azt mondta neki, hogy gyere ülj mellé. Mennyivel másabb, mint amikor azt mondjuk, hogy ülj már a délben másnak a helyet. Kifejezni a szeretetünket. Ismertem valakiket, akik öregkorba kerültek a gyülekezetbe, akkora már a gyerekeik kirepültek, házastársaik meghaltak, egy irányba mentek. Hosszan, néhány busz megállóira. És mindig beszélgettek. És idős korukban egymás testvéreivé lettek. Megbeszélgettek. Mert nem egyedül mentek. Biztos ismerik a testvérek a véleményemet arról, hogy ha egy lelkész nyugdíjba megy, akkor valóban menjen el abból a gyülekezetből. Az a legjobb. Ha nem megy el, hanem ott marad, akkor nagyon sokszor az történik, hogy amit fölépített az aktív éveiben, azt a nyugdíjas éveiben lehangolja. A legjobb, ha nem jár vissza, meg egyáltalán nem is tud a régi dolgokról. De sokan lelkészek közül másképp gondolják ezt. Volt egy lelkész, aki elmondta a gyülekezet tagjainak, hogy ő úgy szeretne kapcsolatban lenni a testvérekkel, hogyha majd nyugdíjba vonul, akkor is legyen miről beszélni. Akkor már nem lesznek ügyek, amiket intéz, akkor már az Isten tisztelet végeztével nem kell megbeszélni a jövő heti feladatokat, hanem szeretne csak akkor is beszélgetni a testvérekkel. Most megismerni őket, hogy hívják a gyereküket, hogy hívják az unokájukat, és ha majd nyugdíjba kerül, akkor csak erről beszélgetni. Szív a szívvel, nem ügyeket intézni. A gyülekezeti közösségnek, az egyháznak a nagy titka, hogy egymásért imádkozhatnak azok, akik egy közösségbe tartoznak. Az előző gyülekezetben volt egy kedves idős úr, aki mindig elmondta nekem, hogy imádkozik érte. A gyülekezet alapja, hogy akik testvérei egymásnak, azok egymásért imádkoznak. Olvastam valahol, nem tudom, hogy mondtam-e már. Tudják a testvérek, hogy mi a különbség a között, ahogyan egy közösségben a férfiak barátok és ahogyan a nők barátok? A nők általában úgy barátok, hogy jól beszélgetnek egymással. A férfiak pedig úgy barátok, hogy valamilyen feladatot együtt végeznek el, valamiben együtt dolgoznak. Így van ez a gyülekezetben is. Nagyon sok ember így találja meg a gyülekezetben a testvérét. Emlékszem valakire, akinek rendkívül szerető szíve volt. Olyan szeretetteljes ember volt, aki a szeretetét ki is tudta fejezni. Nem abban látszott ez a szeretet, hogy ő maga vágyakozott, hogy mások szeressék, hanem abban látszott, hogy ki tudta fejezni a másik iránt, hogy mennyire fontos neki a másik ember. A mágnesnek nem lehet megparancsolni, nem is kell megparancsolni azt, hogy vonzza magához a vasat. Az a természetes. Ha valaki tele van szeretettel, akkor az vonzza magához az embereket. Így növekszik egy gyülekezet. Az első gyülekezet egy ilyen szeretetteljes testvéri közösség volt. Azt olvastuk róla a lekcióban, hogy hallgatták az igét házanként, megtörték a kenyeret, mindenünk közös volt, gondot viseltek a szegényekre, egy szeretetteljes közösség volt az első gyülekezet. Ebben a szeretetteljes közösségben beletartoznak azok is, akik nehezen szerethetőek. Mert valahogy kilógnak a közösségből. Mindenki tetterős, 30-as, tele van dinamizmussal, valaki pedig már jó van, túl van a nyugdíjkoron, szeretne közéjük tartozni, kilóg a sorból. Tudjuk-e szeretni? Tudjuk-e magunkhoz vonzani, mint ahogy a mágnes magához vonzza a vasat? Valaki közé tartozott, meghalt, a gyereke viszont egy alkalmatlan ember. Tudjuk-e elhordozni ezt az alkalmatlan embert? Tudom, hogyha most egy szakember beszélne, akkor azt mondaná, hogy dehogy is az alkalmatlan embereket ki kell szorítani a közösségből, mert csak általmára vesznek a közösségnek. De a gyülekezet testvérisége nem ilyen. Emlékszem áldott emlékű Jósándorra, életrajzából olvastam, hogy a hajdani barátainak az alkalmatlan gyermekeit milyen nagy szeretettel hordozta egészen a haláláig. Ha egy gyülekezet igazán testvériségben él, akkor jellemző lesz rá az, amit Pál apostol így mond az igében. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok. A gyülekezet egy otthon. Azoknak az otthona, akik Krisztus szeretik. És ha egyszer majd befejeződik itt a földi életünk, akkor a menny is egy ilyen otthon lesz a számunkra. Szívről szívre fogjuk látni Krisztust. Vele leszünk együtt. Örökké tartó, soha véget nem érő boldogságból. Ha azt látják, hogy a gyülekezetünk egy ilyen szeretetteljes közösség, akkor a gyülekezetünk növekedni fog. Ha el tudjuk hordozni azt, aki más, akkor a gyülekezetünk növekedni fog. Énekeljük majd a Isten tiszteletünk végén, Ó Sion, ébredj, törzs be küldetésed. Ez a mi küldetésünk. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei atyánk! Köszönjük neked, hogy szüntelenül gondolva ránk, hogy szeretsz bennünket. És kérjük szépen, taníts bennünket is jól szeretni. Segíts, hogy nem mindig arra várjunk, hogy minket szeressenek. Kérjük szépen, taníts arra, hogy meg tudjuk mutatni a mi szeretetünket. Ki tudjuk azt fejezni. Örülni tudjunk a másik szeretetének. Kérjük szépen, hogy szabadíts meg bennünket a szüntelen elvárásoktól. Könyörgünk hozzá. Urunk Istenünk, Te segíts meg bennünket az építkezésünk nagy munkájában. Segíts, hogy ezt minél előbb el tudjuk végezni, be tudjuk fejezni. Köszönjük azoknak a testvéreknek a szolgálatát, akik tegnapi napon jöttek el és segítettek a dolgok elrendezésében. És kérjük szépen, hogy add meg, hogy az elkövetkező időben is minden baj, minden baleset nélkül tovább folytatódhassék minden munkámat. Imádkozunk hozzá, Urunk Istenünk, gyülekezetünk betegeiért, kórházban lévőkért. Kérjük, hogy áld meg a lábadozásunkat, a gyógyulásunkat. Könyörgünk hozzá az egészségükben dolgozókért. Kérjük szépen, hogy adj erőt a számukra, hogy hely tudjanak állni. És őrizd meg őket a járvány veszélyeitől. Így kérünk, hogy Te vigyázzál, Te őrizd meg bennünk. Hát, hogy túl tudjuk vészelni ezt a nehéz időszakot. A Te erőddel és segítségeddel. Könyörgünk hozzá, Urunk Istenünk, országunk vezetőjét. Kérjük azt, hogy őket Isten tartsd meg. És adja számukra bölcsességet, hogy akaratod szerint tudják vezetni az országot. És így imádkozunk a határainkon túl élő testvéreinkért. Kérjük, hogy őket Isten tartsd meg.
Szenteltessék meg a Te nevedet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásson a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Kérdezem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Istent. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő utcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő utcáját te rejjád, és adjon néked békességet.